Tisztelt hallgatóság, mielőtt elkezdenék beszélni, nézzünk meg két filmbejátszást.
Boszorkányság bűnében vétkesnek találtattak! Rebecca Nurse! George Jacobs! Mary Eastie! John Willard! Martha Corey! Elizabeth Howe! John Proctor! Elizabeth Proctor! Mary Seaburn! Hannah Bellows! Bridget Bishop! És Sarah Osborne! Az egyházból, annak minden áldásából és a menny ígéretéből ezennel kizárattatnak!
Két híres boszorkány történet filmváltozatából vett képeket láttunk. Az első a tömeges boszorkányüldözés kezdeteiről, a másik pedig az egyik legnagyobb, egyik legutolsó botrányát idézi fel. Jeanne d'Arc története jól ismert, csodás látomásaival 1429-ben ez a parasztlány olyan lelkesedést tudott önteni a vert francia seregekbe, hogy meg tudta fordítani a 100 éves háború sorsát. Ezért a franciák szent prófétának tekintették, a kárvallott angolok azonban inkább eretneknek, sőt boszorkánynak, akit egy hírhedt perben, Rouenban 1431-ben halálra ítéltek. Az ő véleményüket tükrözi a mágiája mögé kiírt felirat, a magát Püsselnek nevező Jeannet boszorkány, babonás, bálványimádó, ördögidéző, eretnek jelzőkkel illeti. Fontos vízválasztó ez a per, éppen ebben az időszakban kezdődnek el az ördögszövetség vádján alapuló új tömeges boszorkányüldözések. Az új-angliai Salem Village-ben 1692-ben lezajlott boszorkányüldözés során a kis faluban néhány hónap leforgása alatt 35 halálos ítélet született, melyből 19-et végre is hajtottak, ebből láttunk a filmből egy-kettőt. A részletes történeti dokumentáció itt lehetővé tette a boszorkányvádak mögötti szövevényes társadalmi és pszichológiai konfliktusok rendszerének a rekonstrukcióját, de hiába értünk meg egy-egy esetet, szinte lehetetlen megemészteni, hogy hogyan kerülhetett sor a 15. és 18. században, az európai civilizáció egyik fénykorában a boszorkányperek mai szemmel nézve ostobán gyermetek vádaskodásaira és szégyenletes jogsértő ítéleteire, melyek ha nem is milliókat vagy százezreket, mint egyes szenzációhajhász amatőrök állították, de legalább 40-50 ezer szerencsétlen áldozatot, főleg nőket juttattak mágiára vagy akasztófára. Noha a boszorkányság fogalma univerzálisan ismert az emberi kultúrákban, ez sehol sem vezetett olyan tömeges, mondhatni pánikszerű üldözésekhez, mint a nyugati kereszténység világában. Az egyetlen terület, amelyet talán összehasonlíthatunk e téren a koraújkori nyugati kereszténységgel, az a gyarmati függetlenségéből fokozatosan emancipálódó, de továbbra is súlyos válságok sorát átélő 20. századi Afrika, ahol Közép- és Dél-Afrikában ma is folynak szörnyű boszorkányüldözések. De ezek még mindig elmaradnak a koraújkori európai üldözések méretei, és mindenek előtt magas állami, egyházi és népi támogatottsága mögött. Szerteágazó problémával állunk tehát szembe, amelynek magyarázatához a történésznek támaszkodnia kell a rokontudományok, a néprajz, az etnológia, antropológia, pszichológia, szociológia, valamint a valláselmélet tanúságaira. A boszorkányhit egyik legizgalmasabb antropológiai leírása az észak-afrikai Azandék körében kutató Edward Evans Pritchard nevéhez fűződik. Ő a boszorkányság két alapvető típusát különböztette meg, amit az ártóvarázslat, sorcery és a boszorkányság witchcraft terminusokkal jellemzett. Az egyik tanulható, mágikus eszközök, ráolvasások, rítusok tudománya, a másik valamiféle vele született természetfeletti képesség és egy gonosz alkat kombinációja. A boszorkányok e hiedelem szerint éjjel röpködnek, állatformát öltenek, vérszívó lényként pusztítanak. Az ártó varázslat vagy boszorkányság feltételezése az azandéknél egy olyan világképbe illeszkedik, mely magyarázza és kezelhetővé teszi az ember élet balszerencséit, és azok fő okozóit a kárvallottak személyes ellenségeiben leli fel. A balszerencse, vagyis a betegség, a halál, a természeti csapás, boszorkány rontásként való értelmezése, tehát azt a gyógymódot írja elő, hogy fel kell kutatni azt, hogy ki miért okozhatta a kárt. A boszorkányüldözés megnyilvánulásainak vizsgálata, mint valamilyen érzékeny detektor, kirajzolja a más konfliktus kezelő módszerekkel nehezen megoldható családi, rokonsági, lakóhelyi, szomszédsági konfliktusokat, az ellenségeskedések, emberi problémák egy sajátos csoportját. A történész és az antropológus ezen a ponton haszonnal nyúlhat a szociálpszichológia klasszikusaihoz, például Gordon Allport elemzéséhez az előítélet természetéről, a frusztráció, a rögeszmés félelem, az indulatokat lecsapoló agresszió, a bűnbak képzés pszichodinamikájáról. A bűnbak klasszikus leírása a Leviták könyvének 16. fejezetében a Bibliában olvasható. Az engesztelés napján áldozatra kiválasztott két kecskebak közül sorshúzással eldöntik, melyiket áldozzák az Úrnak, majd a főpap a kezét a másik bak fejére téve ráolvassa Izrael fiainak minden mulasztását, minden engedetlenségét és minden bűnét. Ezt szépen megfestette William Holman Hunt, ez a prerafaelita festő. Utána a pusztába kergették, s a bak elvitte minden bűnüket egy kietlen helyre, tehát a nép megtisztult. A bűnbakképzés mechanizmusát, amit a pszichológia kivetítésnek, projekciónak is nevez, a legkorábbi időktől kezdve megtalálhatjuk az emberi társadalmakban, ennek egyik megnyilvánulása a boszorkányüldözés is. És minthogy a boszorkány esetében olyan bűnbakról van szó, akinek feltételezett kártevését természetfeletti képességeivel magyarázzák, nem elég a pszichológia, támaszkodni kell a vallás elmélet megfigyelésére is. Például az Amerikában élő francia filozófus René Girard a bűnbak, a szentség, az erőszak és az áldozat összefüggéseiről szóló könyveire. Girard az emberiség bűneit magára vállaló, értük szenvedő, Isten bárányaként keresztre feszített Krisztus történetét a bűnbak mechanizmus archetipikus megnyilvánulásaként értelmezi, majd ezzel veti össze a bűnbakok más történelmi típusait, például az évezredeken át megismételten e szerepbe kerülő zsidók üldözésének vallási és pszichológiai mozgatórugóit. A késő középkori zsidóüldözésekben kialakult negatív sztereotípiák, mint látni fogjuk, jelentős szerepet játszottak a boszorkány bűnbak képének kialakulásában is. A boszorkányüldözés történetének egyik első klasszikusa a német Josef Hansen 1900 körül a következő meghatározást javasolta. A boszorkányok elsősorban női nemből való személyek, akik szövetséget kötöttek az ördöggel, hogy segítségével kárt okozzanak embertársaiknak, eretnek szektákba szerveződnek, rendszeresen részt vesznek az ördög elnökletével rendezett éjszakai boszorkány szombaton, ezekre az összejövetelekre az ördög segítségével a levegőben repülve érkeznek, és ott egymással és az ördöggel fajtalan nemi kapcsolatba bocsátkoznak. Mint Hans Baldung Green metszete mutatja, a koraújkor képzeletvilágát valóban hatalmában tartotta a boszorkányszombat színes és borzongató mitológiája. Ehhez azután számos hagyományos hiedelemkör kapcsolódott, a szerelmi és termékenység varázslás különböző formái, a mágikus gyógyítás elemei, az ördögfolklór, a tündérregék, shamanizmushoz fűződő elképzelések, vagy egyszerűen a falusi népünnep egyféle fordított tükörképe, mint ezen az 1570 körüli genfi festményen láthatjuk. Az ördöggel szövetkező, boszorkány szombatra járó, titkos szektát alkotó boszorkányok rémképe azonban korántsem öröktől való. A történeti kutatások feltárták, hogy csupán a középkor legvégén a 15. században jelenik meg. A kora középkor, bár ismerte a boszorkányhit különböző formáit, azokat babonaként elutasította. A késő római idők pogány babonái ellen harcoló kora középkori egyházi emberek ebből a szempontból racionálisabbak és szkeptikusabbak voltak számos utódjuknál. Az éjjeljáró, Diana istennővel levegőben lovagló asszonyok mitológikus képzetében elítélni való babonát láttak, akár csak a striga hiedelem egészében. Ennek lecsapódása figyelhető meg a magyar Könyves Kálmán híres törvényében, amire már utaltak itt. A nem létező boszorkányok ügyében ne legyen eljárás, amiben persze tévedés valamiféle különleges felvilágosultság jelét látni, hiszen e téren a magyar törvény csak a kor konszenzusát tükrözte, nem kizárva ugyanakkor a boszorkányság egy másik típusa, a maleficium törvényes üldözését. Miközben a középkori elit képviselői, teológusok, püspökök, egyetemi magiszterek közül sokan felléptek a népi babonaság ellen, elszórtan mindenütt előfordultak, főleg termékenységvarázslatra, szerelmi rontásra, betegség vagy halál mágikus eszközökkel történő okozására vonatkozó boszorkányvádak, nem csak falvakban, hanem városokban, sőt nemesi, királyi udvarokban is. De hogyan került be mindebbe az ördög? A mágia antikvitástól örökölt tudós tradíciói, az asztrológia, az alkímia, a Salamon királyra vagy Hermész Trismegisztoszra visszavezetett kézikönyvek a tűrt és a tiltott határvonalán helyezkedtek el a középkori műveltségben. A legproblematikusabb a szellemek, démonok megidézésének és munkára fogásának a szertartása volt, melyhez már az antikvitás óta hozzákapcsolódott az ördög szövetség legendája. Egy híres történet egy Teofil nevű templomszolgához kötődik, aki szerződést kötött az ördöggel, hogy az segítse a püspöki méltóság elérésében. Később azután megbánva a bűnét Szűz Máriához fordult, aki visszaszerezte neki az örök kárhozatot jelentő szerződést. Ez a történet hatott a 15.-16. században az ördögnek lelkét eladó Dr. Faustus legendájára. Az ördög a középkor felfogása szerint nem csak akkor jelent meg, amikor megidézték, hanem mindenkor csábított, kísértett, akár a szó szoros értelmében is. A középkori papok, teológusok hosszasan értelkeztek arról, hogy a sátán éjszakánként inkubusz vagy szukkubusz képében megjelenik és szeretkezik az alvó emberekkel. Hasonló motívum az ördög vezetésével rendezett obszcén éjjeli szertartás, a fekete mise. Ezt is az antikvitásból örökölte a középkor, a pogány rómaiak kereszténység elleni vádjaiból, miszerint éjjeli összejöveteleiken leoltva a lámpást orgiákat rendeznek, áldozatuk során pedig csecsemőket gyilkolnak. Az egyház később ugyanezzel támadta a gnosztikus, majd manicheus eretnekeket, és innen átöröklődött a középkori vitairatokba, amelyek ez utóbbiak utódai, vagyis a bogumilok, a katarok, a valdens eretnekek ellen íródtak, és további elemekkel színezték ki az éjszakai orgiákról szóló történeteket, mint a macska képében megjelenő ördög, amit a képen is láthatunk, és a neki adott hűségeskü, amit a fenekére adott csók pecsétel meg. A fekete miséről adott beismerő vallomásokat az 1233-ban megalakított inkvizíció hivatal félelmetes eszközei, mindenekelőtt a tortúra, sok vádlottból is ki tudta sajtolni. Ebben a bűnbakkereső légkörben a gyanúsítgatások és a hozzájuk kapcsolódó fekete mise vádak kiterjedtek egyházhű csoportokra is. A templomos lovagrend ellen bálványimádás, istentagadás, homoszexualitás koholt vádjaival lefolytatott hírhedt per vezetőik és számos tagjuk megégetéséhez, a rend feloszlatásához és vagyonuk elkobzásához vezetett. E per fő kitervelője és haszonélvezője Szépfülöp francia király volt, és az ő legistának nevezett miniszterei, akik ördöngösség hasonló vágyain alapuló pereket rendeztek Fülöp más politikai ellenfelei, például 8. Bonifác pápa ellen is. A sátán szövetségesei elleni harc a 14. századi Európáját számos történész megítélése szerint az üldözések társadalmává tette. Az eretnekek mellett az inkvizíció figyelme kiterjedt a falusi kuruzslók, az udvari mágusok, asztrológusok perbefogására. Ilyen félelmetes és fenyegető csoportnak tűntek a kereszténységet fenyegető szaracénok mellett a leprások, akik elkülönített helyen kirekesztve éltek. Egyes rémtörténetek szerint csecsemőket és kisgyermekeket gyilkoltak meg, és azok vérében fürödve próbáltak megszabadulni rettenetes betegségüktől, mások szerint pedig járványokat próbáltak terjeszteni, megbetegítve így az egészségeseket, akiket nagyon irigyeltek. 1321-ben nagyszabású pánik bontakozott ki Franciaországban és Aragóniában, miszerint a leprások kútmérgezéssel kísérletet tettek az egész kereszténység kiirtására. Egy ilyen nagyszabású összeesküvés mögött persze hatalmasabb és befolyásosabb csoportoknak kellett állni, Az elfogott és kínvallatásnak alávetett leprások bevallották, hogy a zsidók bérelték fel őket, majd miután az üldözések kiszélesedtek és véres pogromhullámhoz, a zsidóság elűzésére szerveződő népi keresztes mozgalmakhoz vezettek, az is kiderült, hogy az egész mögött ott volt maga a granadai emír is. Ezután egy emberöltővel az 1348-49-es fekete halál, a nagy pestis járvány Németországban, Svájcban, Franciaországban a legkiterjedtebb középkori zsidóüldözések kiváltója lett, és ezek a vérvád és az ostyavád további formáiban a 15.-16. század folyamán is rendszeresen ismétlődtek. Mint ezt az olasz Carlo Ginzburg néhány éve magyarra fordított kitűnő könyvében elemezte, ebben a bűnbak kereső légkörben figyelhetjük meg a 14. század utolsó évtizedeiben az önálló szervezett boszorkány szekta elleni vádaskodások felbukkanását mindenekelőtt az Alpok környékén. A boszorkányból, az ördögszövetséges boszorkányból lett a legáltalánosabb bűnbak típus, az emberi és mezőgazdasági termékenység legfőbb ellensége, a gonoszság, irigység, az ártó szándék megtestesülése. Felismerhető, hogy a boszorkányok 15. század elején kialakuló üldözése a középkori eretnekek elleni inkvizíció és a zsidók elleni pogromok tradícióját folytatja, és ez azt is tükrözi, hogy a boszorkány gyülekezet helyszínét zsinagógának, szinagóga nevezik, és erre utal a később elterjedő boszorkány szombat, szabbát elnevezés is. Hasonló módon keveredik a boszorkányság az eretnek nevekkel, gyakran Vodörinek emlegetik a 15. században, hangsúlyozva rokonságukat az ekkoriban, gyakran épp ugyanazok az inkvizítorok vagy bírák által még mindig üldözött, és ugyancsak ördögi fekete misével vádolt valdens eretnekekkel, akikről ez az ábrázolás is készült. Az üldözések demonológiai vonatkozása és obszén folklórja mellett még két tényezőt kell röviden megemlíteni a boszorkány szombat mitológiájának kiformálódásában. Az egyik az itt demonologizált, kiforgatott, de rendszerében mégis meghatározó archaikus népi mitológiák világa, Pócséva kutatásaiban feltárt kapcsolódási pontok a tündérhittel és Carlo Ginzburg által bemutatott shamanizmusra emlékeztető extatikus hiedelmek. A 15. század első felében hallunk először a seprűnyélen repkedő boszorkány azóta közhelyé vált motívumáról, és ez a hiedelem nehezen magyarázható a lélekutazás shamanisztikus elképzelése nélkül. Ugyanennek a hiedelemkörnek a megértéséhez járulhat még hozzá a késő középkori női misztika vizsgálata. A 13.-14. században egyféle késő középkori nő emancipáció jegyében egyre prominensebb szerepet játszottak a női misztikusok és látnokok, akik Jézustól kapott revelációikkal és csodás testi jegyeikkel kápráztatták el környezetüket. Egyesek Assisi Szent Ferenchez hasonlóan stigmatizáltnak vallották magukat, mások misztikus terhessége Szűz Mária állapotosságának stádiumait követte. Extatikus élményeik nyomán többen úgy érezték, hogy a lelkük elragadtatott, otthagyva testüket, és mindenféle csodálatos mennyei látomásban volt része. Egy itáliai apáca, Montefalcói Szent Klára például azt állította, hogy Krisztus a szívébe ültette szenvedéseinek eszközeit, s halála után szívét kioperálva apácatársai meg is találták benne a miniatűr töviskoszorút, szegeket, lándzsát, szivacsot, korbácsot és oszlopot. E meghökkentő állítások azonban gyanakvást keltettek. Csalással, eretnekséggel, sőt olykor boszorkánysággal kezdték vádolni a szenteket. A 14. század két népszerű misztikusa, svédországi Szent Brigitta és széniai Szent Katalin egyházi bíróság előtt kellett, hogy számot adjon csodás revelációiról, extázisairól, böjtöléseiről. A 15. század leghíresebb vizionáriusa, Jeanne d'Arc pedig, mint láttuk, 1431-ben mágiára került. Az orleáni szüzet a bázeli zsinaton ülésező egyházi vezetők már egyértelműen boszorkányként emlegették. A női természetet különösen nyitottnak tartották a természetfeletti behatásokra, ez eleinte hozzájárult a női látnokok tekintélyéhez, másfelől később az elszaporodó boszorkányvádak ugyanezért azt hangoztatták, hogy a sátán a nőket tudja a legkönnyebben elcsábítani. A női vizionáriusok ellenfelei a középkorban közkeletű nőellenes retorika toposzaival diszkreditálták el látomásokat, és a női természetre vonatkozó epés minősítéseik átkerültek a boszorkány formálódó sztereotípiáiba. Ez tette lehetővé azoknak a bűnbak képzeteknek a szintézisét, amelyek az eretnekektől, a mágusoktól, a kuruzslóktól, a zsidóktól a boszorkányságra hagyományozódtak. A nő, mint bűnbak, mindezt a lehető legáltalánosabb keretbe tudta foglalni. Mindennek azután nagy szerepe lett abban, hogy a meginduló üldözésekben a boszorkányvádak elsősorban nők ellen irányultak. A gyanús vizionáriusok és a boszorkányok látomásainak összehasonlításával foglalkozik Johannes Nieder Formicarius Hangyaboly című könyve 1436-ban, és ennek a nő ellenes kiszólásai rendre átkerülnek a demonológia leghírhettebb művébe, az 1487-ben megjelentetett Malleus Maleficarumba boszorkánypörölyben. Ulrich Molitor 1489-ben megjelentetett kézikönyve a boszorkányok figuráját a hagyományos női szerepekkel, a varázs tevékenység célját itt jégeső előidézését szolgáló főzéssel, a különleges hatású itt betegség előidézésére nyílként kilőtt füvek ismeretével és a szerelmi varázslattal hozza összefüggésbe. A boszorkányszombat mitológiája 15.-16. század fordulójára Európa szerte közismert lett, terjedéséhez nem csak demonológiai traktátusok, hanem a kollektív fantáziavilágot tükröző képzőművészeti alkotások is hozzájárultak. Az immár elsősorban nőként elképzelt boszorkányok obszén erotikuma kapóra jött a női meztelenség ábrázolására vonatkozó keresztény tabukat feszegető reneszánsz és manierista festőknek, mint Dürer, Altdorfer vagy Hans Baldung Grimm. Az ő festményeik pedig tovább terjesztették a boszorkányszombat mítoszát. Most beszéljünk a tömeges európai boszorkányüldözésről. A boszorkány vádaskodás terjedéséhez a 16. század folyamán jelentősen hozzájárultak a reformáció nyomán kialakult hitviták, majd vallásháborúk. Miközben bensőségesebb, pogány maradványoktól, babonáktól megtisztított kereszténységet hirdetett, Luther Márton nagy jelentőséget tulajdonított a mindenütt jelenlevő kísértő sátán ténykedésének. A hozzávágó tintatartó története jól ismert. Calvin János hívei ugyancsak kíméletlen harcot folytattak a keresztény közösségek fő ellenségei, a boszorkányok, és a színleg ellenük föllépő valójában ugyancsak a sátánnal szövetkező népi kuruzslók, bábák ellen. Vezetésük alatt Genfben sűrűn lobbantak lángra a boszorkánymágiák. A reformáció és a boszorkány üldözések összefüggéséről átfogó magyarázatot dolgozott ki az angol Keith Thomas Religion and the Decline of Magic, a vallás és a mágia hanyatlása című könyvében. Szerinte azért nőtt meg az emberekben a boszorkányoktól való félelem, mert a reformáció eltörölte a keresztény vallásgyakorlatból a középkorban elfogadott vagy megtűrt fehér mágiát, az egyházi áldásokat, átkokat, a szentek és erekéi kultuszát. Mint hogy így megfosztva érezték magukat a mágikus védekezés hagyományos egyházi rendszerétől, a boszorkányrontás kárvallottjai a bíróságok segítségével keresték a védekezést vagy az elégtételt. A koraújkori világi bíróságok és az inkvizíció szörnyűséges kényszerítő eszközei miatt ez egy-kettőre járványszerű vádaskodáshoz, az ördög szövetségeseinek leleplezéséhez vezetett, így felújították a vízpróba arhaikus istenítéleti formáját, és a boszorkányok beismerő vallomásainak a kicsikarásához minden gátlás nélkül üzték a kínvallatást, a tortúrát. E tetszetős teóriával az a baj, hogy nem ad magyarázatot a katolikus területeken ugyanekkor kibontakozó boszorkányüldözésekre, melyek egyáltalán nem maradtak el a protestánsoknál folytatott boszorkány égetések intenzitásától. A boszorkányvádaskodás okai tehát mélyebben rejlettek, nem pusztán a protestantizmus mágia ellenességében. Egy valami azonban nyilvánvaló. A kétféle felekezet hívei közötti harc, a 17. század derekáig elhúzódó vallásháborúk szörnyű új lendületet adtak az üldözésnek. Amint egy terület gazdát cserét, kezdetüket vették a boszorkányvádak. Arra hivatkozva, hogy az ellentétes felekezet vallási téveigése nagyobb teret adott a sátán csábításainak. Ami a feltételezhető mélyebb okokat illeti, a nagy boszorkányüldözések kialakulásában jelentős szerepe lehetett a koraújkor természeti katasztrófáinak, gazdasági válságainak, társadalmi feszültségeinek. Az aszályok, éhínségek, járványok, háborúk megpróbáltatásaitól megviselt falusi és városi közösségek bűnbak elleni vádaskodással reagáltak a nehéz helyzetre és az abból fakadó konfliktusokra. A boszorkányvád gyakran olyan nehezen kezelhető társadalmi kapcsolatok feszültségeiből pattant ki, mint például a szomszédság. A modern individualista gazdák, ha az általuk elutasított rászorulók szitkozódtak, és az átkoknak úgy tűnt, hogy valami foganatja lett, boszorkányként vádolták be a kellemetlen kéregetőt, azt állítva, hogy az mágikus eszközökkel próbált bosszút állni rajtuk. Ez magyarázza, hogy a falvakban boszorkányként bevádoltak között olyan sok volt a magányos özvegyasszony. A magyarországi boszorkányüldözésekről az európai helyzet áttekintése után még néhány szót kellene mondanom az előadás utolsó negyedében. Az elmúlt évtizedekben jelentős eredmények születtek a magyarországi boszorkányperek feltárásában, és ebben központi szerepet játszott az itt is jelenlevő Pócs Éva által a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetében szervezett kutatócsoport, amiben én is részt veszek. Ennek a munkának fontos eredménye, hogy ma a korábbinál pontosabb statisztikai képet alkothatunk a boszorkányüldözés magyarországi alakulásáról. 2275 perben vád alá helyezett 4212 boszorkány, köztük 3673 nő és 590 férfi pereiről tudunk, és 702 bizonyosan végrehajtott halálos ítéletről. Ezt a szomorú statisztikát Tóth G. Péter munkacsoportunk tagja állította össze. Mindez nem igazolja azt a korábbi vélekedést, miszerint az előítélet Könyves Kálmán nyomán nálunk nem vezetett volna hasonló üldözésekhez, mint nyugaton. Legfeljebb annyit mondhatunk-e statisztika nyomán, hogy nálunk viszonylag későn, a 16. század 60-as éveiben kezdődtek az első jelentősebb üldözési hullámok, szemben a 15. században meginduló svájci, franciaországi vagy németországi üldözésekkel, és csak a 17. század végén, ahogy lehet látni, a 18. század elején öltöttek tömeges, pánikszerű méretet, akkor, amikor Hollandiában, Franciaországban vagy Angliában már mindez alábbhagyott és teljesen meg is szűnt. Magyarországon csak Mária Terézia bünteti jogi reformjai vetettek véget ezeknek az üldözéseknek. Lehet látni, hogy igazán félelmetes méretet ezek az üldözések a Rákóczi szabadságharc leverése után öltöttek. Ezt mindenek előtt két tényezővel magyarázhatjuk. A háborút közvetlenül követő időszak általában kedvez az eféle vádaskodásoknak, ebben a formában tör felszínre a sok megoldatlan konfliktus és a bűnbakkeresés mechanizmusai. Másfelől a boszorkányüldözés jelentős mértékben fokozta a török hódoltság után újonnan berendezkedő vármegyék által megindított vizsgálatok. A magyarországi boszorkányüldözések területi megoszlása szempontjából a 16.-17. században 3-4 jelentősebb központ van, a katolikus nyugat-magyarországi városok, uradalmak, Debrecen és környéke kálvinista területei és a luteránus, antitrinitárius vagy rekatolizáló Erdély, tehát mindegyik felekezet kivette a részét az ördög szövetségeseinek üldözéséből. A 18. században az Alföld korábban alig érintett hódoltsági részét szinte teljesen elönti ez az üldözési hullám. Itt alakult ki a legnagyobb magyarországi pánik, az 1728-as szegedi boszorkányüldözés is. E madártávlati jellemzés után most jó lenne bepillantani a boszorkányüldözés sűrűjébe, mikrotörténeti részletességgel felidézni, milyen feszültségek, milyen bűnbakmechanizmusok vezettek a boszorkányvádak kialakulásához, egy városi szintéren, például a 16. század végi Kolozsvárot, ahol 1565 és 1615 között 27 bevádolt, köztük 14 megégetett boszorkány, bábák, kuruzslók, viszálykodó szomszédok perirata maradt fenn. Vagy bepillantani a boszorkányvádaskodás egy másik jellemző helyszínére, a főúri nemesi udvarokba, ahol a családi örökségi viszályok adtak bőséges tápot az eféle intrikákhoz. Bethlen Gábor Bátori Anna elleni boszorkányvádjába, vagy a szadista gyilkosságokkal, egyúttal boszorkánysággal is vádolt Bátori Erzsébet talán még hírhettebb elítéltetésébe. Vagy néhány példával bemutatni a magyarországi pásztortársadalom körében felbukkanó archaikus boszorkányvádakat. A küldött farkas Werwolf fiedelmeket, a tudós pásztor alakját, akit akár a táltosokat samanisztikus jellegű képességekkel ruházott fel a népi vallás. Mindezek megérdemelnének egy-egy külön előadást, hiszen elmondható itt, hogy az ördög a részletekben van, a vallomásokból kibontakozó mindennapi élet ezernyi konfliktusában, indulataiban, félelmeiben, hiedelmeiben. Mindenre sajnos itt már nincs idő. Befejezésként azonban szólnom kell a boszorkányüldözés legpusztítóbb megnyilvánulásáról, a boszorkánypánikról, vagy ahogy németül és angolul nevezik, boszorkányőrületről, Hexenwahn, Witchcraze. A boszorkányüldözés Európa szerte szokványos formái, évente néhány boszorkány megégetése mellett időnként áldozatok tucatjait, akár százait követelő boszorkánypánik tört ki. Az első árrázban 1459 és 1461 között volt, ez számos németországi pánik követte, és különösen a vallásháborúk idején, és nem nagyon maradt lehettől a franciaországi üldözések hevességesebb. A hírhet 1609 és 1614 közötti baszkföldi boszorkányüldözésben 31 boszorkányt égettek meg Logroñóban, és a tartományban összesen több mint 2000 vádlott várt ítéletre, amelynek bekövetkeztét szerencsére megakadályozta egy felvilágosult inkvizítor, Alonso de Salazar Frias felülvizsgálata. A baszkföldi történet azonban rávilágít arra, hogy a boszorkányüldözés fő felelősei a hivatásos boszorkányüldözők, inkvizítorok, prédikátorok, hóhérból lett önjelölt boszorkányűzők, akik lovat adnak a vádaskodók alá, lángra lobbantják a közösségek belső ellentéteinek szunnyadó parazsát, szikrát adnak a puskaporos hordónak. Másfelől az is kiderül, hogy az üldözés leghatásosabb ellenszere, ha a bíróságok megpróbálják betartatni az eljárás, mai szemmel nézve bármilyen fogyatékos szabályait. Egy-egy ilyen boszorkánypánik történelmi feldolgozása képet ad arról, hogy a boszorkánypánik egyféle kollektív pszichózis, mely a bélyben fekvő gazdasági ellentéteket, falusi klánok viszályát, a családtagok s a szolgálók ellenségeskedéseit, a pszichológiai helyettesítés, a bűnbak kijelölés bonyolult mechanizmusain keresztül alakítja át szörnyű következménnyel járó boszorkányüldözésé. Ugyanezt azután később a boszorkányit hanyatlásával és más bűnbakok kijelölésével reprodukálni tudták a fasizmus zsidóüldözései, vagy a kommunizmus sztálinista tisztogatásai. Magyarországon szerencsére egyetlen ilyen pánik alakult ki csupán, az 1728-ban lefolytatott nagy szegedi boszorkányüldözés, ahol 41 vádlott ellen indult per, és több mint 100 további gyanúsítottról érkezett feljelentés, köztük 14-et megégettek a Boszorkányszigeten, ketten pedig a börtönben haltak meg. Itt is részletes képet lehetne festeni a válságos gazdasági, társadalmi helyzetről, nemzetiségi és családi viszályokról, de most csak arra utalnék befejezésként, hogy a magyar boszorkányperek során sehol nem alkalmazták ilyen következetes és brutális módon a kínvallatást, és ennek eredményeképp itt születtek a legrészletesebb boszorkányvallomások. A népi boszorkányhittől idegen nemzetközi demonológiai sztereotípiák a Plutó vagy Dromó nevű ördöggel kötött szövetség jegyeként kapott boszorkánypecsét felkutatása a vádlottak testén, az ördöggel történő szeretkezés obszcén leírása, a boszorkány katonai szervezetéről, éjszakai gyűléseiről adott beszámolók jól tükrözik, hogy egy ilyen rettenetes bírósági kényszer és az azt övező, lehetővé tevő szélesebb körű lincshangulat akárminek a bevallatására képes. A boszorkány téma érdekességén, egzotikumán, színességén túl elsősorban ezért a szomorú tanúságért kell tanulmányozni az üldözése történelmi dokumentumait, hogy megismerhessük, milyen szörnyűségekre képes az ember, ha rossz irányba terelgetik indulatait, előítéleteit, ha kihasználják félelmeit, szorongásait.
Az előadásban Kolonicai professzor úr többször meghivatkozta Pócs Éva munkáit. Professzor azt, hogy lehetőségünk van a reagálását meghallgatni. Parancsoljon!
Köszönöm szépen. Tisztelt hallgatóim és tisztelt előadó, igen nehéz bármit is hozzátenni ehhez a tömör és koherens képhez, amit az európai boszorkányüldözés okairól, kiterjedéséről, magyar sajátságéről kaptunk, hiszen itt Klanicai Gábor, mint történész, egyáltalán nem csak történeti eseményekre, az üldözés statisztikáira sarkító szűk keresztmetszetet adott, hanem a perjegyzőkönyvek mögé is betekintést nyerhettünk, mind a globális, mind a helyi társadalmakban ható mozgatórugókba, vádaskodás antropológiájába, boszorkányüldözés általános keresztény ideológiája mellett a helyi népi hiedelemrendszerekbe is, amelyek mint egy alulról készítették elő a Boszorkányszombat és az Ördögszövetség eszméjének a kialakulását. Mit is mondjon tehát a néprajzkutató még? Hát sokat nem tudok, sok újat, mégis hozzászólok néhány olyan kérdéshez, amit talán kicsit másképp látok, főleg azért, mert mint néprajzkutató az újkori európai társadalmak kultúráiból, a újkori parasztság boszorkány képzeteiből és boszorkányság gyakorlatából indulok ki. Azok gyökereit keresve közelítettem ugyanazokhoz a történeti forrásokhoz, amelyeket Klanicai Gábor mint történész vizsgált. Különösen tanulságos az újkori hiedelmek tanulmányozása, ha a kelet-dél-kelet-európai népekre gondolunk, azokra az ortodox egyház fennhatósága alá tartozó területekre, ahol nem volt vagy kevésé volt boszorkányüldözés. Tehát az elitkultúra ideológiái alig voltak hatással a népi rendszerekre. Így tisztában látható talán az, hogy milyen lett volna egy boszorkányüldözés nélküli Közép-Európa vagy Nyugat-Európa falusi boszorkánsága. Egyik kérdés, amin ezzel kapcsolatban elgondolkozhatunk, az, hogy vajon mennyire általános a vádaskodásnak, bűnbakkeresésnek most bemutatott rendszere, mennyire függ össze a boszorkányüldözés felülről implikált hatásaival, és mennyiben más az eredeti boszorkányüldözés közben és előtte és utána is létező falusi boszorkányság. Ugyanis másfajta rendszerekkel is találkozunk. A pravoszláv Kelet-Európa egy részén például vallásos istenítéleti eljárásokkal összefonódó boszorkányság létezik. Itt az ortodox papság is bekapcsolódik, legalábbis a boszorkánygyanús személyek felderítésébe. És az ortodox egyháznak is eléggé eltérő a népi demonológiákhoz és magához a boszorkánysághoz való viszonya is. Másrészt, ami másrészt a boszorkány hiedelmek alternatív verzióit illeti, Kelet-Európában nem annyira ördöggel szövetkező, hanem ördög által megszállt boszorkányokkal találkozunk. És ez a fajta boszorkány halványa még a magyarországi boszorkányüldözés aktáiban is felfeltűnik. Ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés is, hogy vajon nem érvényesek-e mégiscsak bizonyos mértékig Thomas említett tételei a protestantizmus mágia ellenességével kapcsolatban, az egyházi mágia eltörlésével kapcsolatban, illetve ennek az üldözésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az ortodox Kelet-Európa példája bizonyos mértékig erre val. Itt az egyház a mágiával szemben sokkal megengedőbb, sőt, maga is gyakorolja a mágiát, és ugyanakkor hát nincs boszorkányüldözés. A másik módosító javaslatom a boszorkányszombat képzeteket megalapozó népi hiedelemrendszerekre vonatkozik. Ezek közé sorolnék az említett tündérképzeteken és sámanisztikus hiedelmeken kívül még kettőt, legalább kettőt, olyat, amelynek a fontos szerepére mostanában az újkori európai hiedelmek tüzetesebb tanulmányozása során jöttem rá. Egyik ilyen képzett kör a Lidérc, Alp, Már, Mora nevű ilyen éjszakai nyomó démon-szerű lényekkel kapcsolatos, illetve ugyanezek a hiedelem lények segítő szellemként is, és emberek, varázslók, démonikus alakjaként is megjelennek, és én úgy látom, hogy egész Európa nagy mértékben elsősorban ő hozzájuk, ezekhez az alakokhoz köthetők, a boszorkány hiedelmekben jelentkező úgynevezett sámanisztikus vonások, ezek a bizonyos sámanisztikus lélekutazásra vonatkozó képzetek. Másrészt itt még a halotti megszállottság képzetei is bejönnek, az emberi településeket megszálló rosszindulatú halottak képzetei, és amennyiben Carlo Ginzburgnak igaza van abban, hogy a boszorkányszombat eredetileg utazás a halottak birodalmába, akkor az nem azokra a sámanisztikus varázslókra vonatkozik, amelyekre ő gondolt, hanem igenis ezekre a hiedelem lényekre.
Köszönöm szépen a hozzászólást, és először is talán hozzátenném, hogy ami a második felét illeti, az a teljes mértékig egyetértek, itt nagyon rövid idő volt ezeknek a dolgoknak a felsorolására, de e kérdéseknek Pucséva a Európa vagy a világ boszorkány kutatásában a legjobb ismerője, már mint a közép-európai boszorkány hiedelmeknek ez a sajátos kombinációja, ez a paradicsom tulajdonképpen egy néprajzkutatónak, meg egy történésznek is. Engem elsősorban az üldözés mechanizmusai érdekeltek itt, de teljesen egyetértek azzal, hogy létezett egy olyan, a néphiedelmeknek egy olyan világa, amelyiket felülről megpróbált ez az üldözési mechanizmus kihasználni, bizonyos elemeket átvett belőle, de alapjában véve ez a hiedelemvilág, ez amikor az üldözési mechanizmusok eltűntek, tovább élt, és megvannak a saját és a mai néprajz által is kutatható fontos részei, és ezek egyáltalán nem merülnek ki egy-két hívószóba, mint shamanizmus, tündér Pócs Éva könyveiben nem is négy, hanem tucatnyi ilyen hiedelemlény, és a délszláv hiedelemlények, zduhácsok, kresznikek, mindenféle más hiedelemlény kombinációjának egy hallatlanul izgalmas történetét figyelhetjük meg, ami a történelemben, a boszorkányperek dokumentumaiban is tanulmányozható, de azon túlvezet. A másik kérdéshez szólnék egész röviden hozzá, ahhoz nem akartam én teljesen kétségbe vonni a protestantizmusnak, a protestantizmus mágia elleni fellépésének a jelentős hatását. Azt hiszem, hogy Keith Thomasnak az alapvető tézise az feltétlenül áll, és érdekes ezt összehasonlítani az ortodox területekkel, bár én azt gondolom, hogy itt amellett, hogy a mágia irányába toleránsabb az ortodox egyház, és ott megmaradt ez a bizonyos középkorból örökölhető fehér mágia. Egy másik nagyon fontos tényező, amit én próbáltam itt aláhúzni a boszorkányok elleni sztereotípiák kialakulásában, hogy létrejöttek az üldözésnek olyan sztereotípiái, amelyek az eretnekek elleni harchoz, a templomosokhoz, a késő középkor, azt lehet mondani, nagyon paranoid jogi rendszeréhez is kötöttek, amely mindenütt egy sátánnal összeesküvést gyanított. Enélkül nem lehetett volna arról a boszorkány szombatról beszélni a 14.-15. században, amely később az üldözések kiinduló pontja lett, és ez a sajnálatosan a nyugati kereszténység szomorú újítása. Azért szomorú, mert azt hiszem, hogy ez a boszorkány szombat kép és a késő középkori üldözések összefüggése az, ami felelőssé tehető azért, hogy itt voltak a világtörténelem legnagyobb boszorkány üldözései. De ezzel kapcsolatban én csak annyit szerettem volna mondani, hogy a reformációnak a fellépése mellett igen fontos tekintetbe venni azt is, hogy a reform katolicizmus Trident után hasonló módon eltávolodott a középkori fehér mágia praxisától, és sok főleg németországi boszorkányüldözéssel foglalkozó történeti kutató szám szerint is összehasonlította a protestánsok és a katolikusok boszorkányüldözését, és azt találta, hogy noha más kiinduló pontból és más érvek mentén ment ez a boszorkányüldözés, és talán a pánikok lefolyása is egy kicsit más volt, alapjában véve ugyanannak a kornak nagyon hasonló mentalitását tükrözi, és mind a kettő ebben a késő középkori üldözések társadalmában gyökerezik.